Maihoz hasonlóan derült, napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Fitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Jó volt, amikor nem volt föld, amitól csak mindenki szabadon élt magába. Szaladtunk, ha már lehetett fel és alá. E volt a csapatunk a karámba. De ez a mai kor bizony akkor, amikor sosem adom én a harcom fel, belenyalhat ebbe a farhátba. A chicken boogie. Jó volt, amikor nem volt főidomító, csak mindenki szabadon élt magában. Szaladtunk, ha már lehetett fel és alá. El volt a csapatunk a karámban. De ez a mai kor, amikor bizony neki tetszik, kivesz és levágat. Üzenem sosem, adom én a harcot fel. Belenyalhat ebbe a farhátba. Így szól a csibe. Na gyere ide. Úgy a jó a csibe buli, ha közben a chicken boogie szól.
Chicken boogie szól. Még egy picit.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a népművészet világában fogunk kalandozni. Lesznek dalok, lesznek mesék, és lesznek különböző tánctáborok is, amik szóba kerülnek, és már itt ül velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, előadó művész, mesemondó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Szárusz
András. Én is köszöntöm mind a hányótokat.
Egy titulust nem tettem hozzá, és akkor kezdjük azzal, ami aktuális, fotográfus is vagy. Pár évtizeddel ezelőtt még diák készültek, most meg fogod a kis telefonodat, és harangokat fotózol.
Igen, hát előbb lettem fényképezéshez közel, és kis fotós, mint énekes mesemondó. A Covid viszont újra fölébresztette bennem ezt a régi szenvedélyt, és az unalom volt az egyik legcsinosabb múzsám utóbb, amelyik homlokon csókolt. Úgyhogy öreg templom tornyokba sétálva felfedeztem magamnak a félhomályt, a 700 éves köveket, mind más, mind egyéniség. Elkezdtem fényképezgetni őket, filmezgetni, és normális, hogy vákum keletkezett. Egyre följebb kapaszkodtam, és mostani témámnál úgy egy olyan 4 éve elakadtam. Megláttam régi élő harangok fényjeleit a paláston belül. A nyelve vagy a harang szíve másképp egyik szebb, mint a másik. Nagyon szép elnevezése. Ahogy odaverődik rendszeresen, árkot válja bronzanyagba, nem hagyja oxidálódni, és fölfénylik. De ha mondjuk 500 évig működik, akkor lenyűgöző ábrákat kaphat az ember. Ezeket fotóztam, és észrevettem, hogy valami az ölembe hult, ami sokkal több önmagánál. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink, az idő halad, és ott van benne a történelmünk ezekbe a jelekbe. Van olyan, ami az Árpádház kihalásakor fölkerült a helyére, és még most is ott van. Ez önmagában is hihetetlen.
Merre felé vitt az utad, amikor ezeket a harangokat kerested, vagy kerested ezeket a harangokat, vagy csak megtaláltad?
Az első, az természetesen véletlen volt, és a megtalálás a fogalomba tartozik. Utána kezdődött a keresés. Észrevettem, hogy inkább félreeső falvakba találok én ilyeneket. Olyan harangokat, amiket megkerült a történelem, nem lett belőlük töltény, vagy nem lett belőlük ágyú, azok általában odább eső helyeken, sáros utak végén található. Egyébként legtöbb Erdélyből való.
Létezik még manapság egyébként ilyen, hogy harangöntés? Mert annak idején ugye, még 200 évvel ezelőtt, három Árpád házó idejében azért rendszeresen foglalkoztak ezzel. Manapság egyébként az, hogy halljuk negyed óránként, óránként, fél óránként ezeket a bizonyos harangszavakat, az egy dolog, de hogy manapság létezik még ilyen, hogy harangöntés? Épül egy új templom, új harangot kell beletenni.
Igen, még ez létezik, nem sokan foglalkoznak vele, de ebben a témában például van egy nagyon érdekes fejezet, ami engem nagyon érdekel, hogy nem olyan nagyon régen még voltak vándorharangöntők. Hogy nézheted ki az az ember, aki az anyagot magával vitte, vitte a rezet, vitte az ónt, az olmot, olykor kis pici ezüstöt, ezt-azt. És járta vele az országot, hogy hé, emberek, nem akartok valami jó kis harangot. És ott szépen tanyát vert, és onnan nem mozdult el, mert egyszerűbb volt a harangot helyben megönteni a templom körül valahol. És egy utolsó ilyent úgy hívtak, hogy Csepei, a Szent Ferenc, Csepei Ferenc. én a szobrászoknak figyelmébe ajánlanám, mert kínálkozik, hogy szobor legyen, mégpedig bronz szobor legyen belőle. Vándor harangöntő.
Azt említetted, hogy kerested ezeket a harangokat, az elsőnél csak úgy megtaláltad. Pontosan tudtad, hogy milyen harangokat keresel, hogy hú, akkor én most egy 18. századit szeretnék, és azt csak nem tudom, Székelyföldön találhatom meg, vagy kalandoztál, és akkor az ottani harangot megnézted.
Hát most már csodálatos magyar szakirodalma van a harangoknak. Egy bizonyos Benkő Elek végig járta a tornyokat, lefényképezte, számon tartotta őket, vastag könyvbe foglalta, ezeket mind átolvastam. Tehát ahova egy idő után már mentem, azokat a harangokat én oda-vissza ismertem. Csak belül nem. Mert ekkora bolondja a fotoművészetnek, vagy egyáltalán az emberiségnek még nem volt, és ezt nem én mondom. Ezt fotós barátom mondta az egyik megnyitón, mert azt mondta, hogy a fotósok már szinte mindent lefényképeztek. Fényképek közt élünk, levegőben, víz alatt, ruhába, ruha nélkül, eszik, nem eszik. De ilyet, hogy valaki a harangokat belülről fényképezze, azt mondta, ez érdekes. Ekkor a bolond még nem akadt.
És pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy a harangokat úgy ismerjük, hogy akkor kívülről milyen ábrák, milyen motivumok díszítik, milyen formája van. De az, hogy belül mi történik benne, hogy az a bizonyos, nem tudom mi, valami, ami benne van, ami egyik oldalról a másikra csapódik, az milyen vájatot hagy, vagy egyáltalán van-e ott belül valami díszítés benne, hogy néz ki, színezett, nem színezett, rozsdás, nem rozsdás, ezt nem tudjuk szerintem.
Igen, hát mert nem is érdekes. Ez nem érdekes, nem véletlen ment el az emberiség emellett. Én azért kaptam vérszemet, mert úgy véltem, hogy nem a harangról szól az én fotósorozatom, hanem az időről és a történelemről. Amikor Kaliforniában éneket tanítottam, olyan szekkolya fák voltak körülöttem, Mendocino-ba, ez a Sierra Nevada-nak a nyugati lejtője, amik volt olyan, ami 1500 éves. Volt olyan, ami 2000 éves. És volt olyan, amit el is fűrészeltek, valamikor elvittek, és mutatták nekem az évgyűrűket, hogy de nézd, Andriskám, itt született Jézus, itt volt az angol forradalom, itt fedezték fel Amerikát. És ott az évgyűrű, és engem lenyűgözött. A harangokban, ha öregek, évgyűrűk vannak. A harang nyelve, ahogy a szélit üti, némelyik mutatja, hogy igen, itt a tatár kivonult. Itt bejött a török. Itt hazament a török. Itt jött Rákóczi. Ott ment el Kossuth. És ezt, mint mondom, ezt a csodálatos évgyűrű rendszert, ami önmagában is gyönyörű, mert fényből és pompás színekből rakódik össze, ezekből csináltam én meg a magyar történelem évgyűrűit. Ezt rakosgattam én össze. És persze, hogy csak azokkal foglalkoztam, amik figuratíva, ami valamire emlékeztet. Mert csak úgy egy valamivel nem tudok mit kezdeni. De amivel Jónásnak a cethala van ott, vagy ott van egy útfélen heverő 4-5 ruhátlan árva ember, akik tűzfényibe ott vannak, s melegszenek, avval már tudok mit kezdeni.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, mesemondó, fotográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Pont úgy álmodsz, ahogy élsz, ha lépned kéne is félsz, de ha kéne megállni nem tudsz, már nem bírod, de még futsz, ahogy anyám még mondtál, és ezt is jól tudtál. Fiam, ne úgy szeress, ahogy mások mondják, bár ők is megszokták. És te olyan vagy, mint én, sajnálom őszintén, hogy néha később mondok el valamit, amit már tudtam a legelején. Beszélés. Ez a nem akarom tudni, hogy még létezel. Ez a tudom, mikor még utánam kérdezel. Ez a hosszúra sohasem tervezel. Ez az elhívlak, remélem, hogy nem jössz el. Ez az eljössz, de tényleg minek jöttél? Te is kevered az egódat a szükséggel. Nem ment úgy, nem, nem, sohasem. Ezer arcok jönnek. Én szemezem az újabb nővel az újházamnál. Vagy jön megint, mire virágoznál. Ugye még egyszer jön. Azt mondom, rád gondolom. Én nem nagyon hogy lásd azt a mocskot, amit elrejtek, mert hogyha megtalálsz, nem lehet sajnos, miért szenvedjek. Hogyha még egyszer jönnél, rángatnál ágyamba, lehet fájna a szívem, de már túlnőttem rajta. Hogyha még
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Berec András énekes, mesemondó, előadó művész, fotográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz!
Szervusztok, köszöntelek én is benneteket.
Most azokból kifolyólag beszélgetünk, vagy az az indítóka a beszélgetésünknek, hogy nem egy mesét mondasz majd el mindenféle zenei aláfestéssel valamikor 2 hét múlva, 3 hét múlva, nyilván ilyen is van, hanem hogy rengeteget fotóztál, harangokat belülről, harangok évgyűrűi, ilyen címmel van kiállítás a Műcsarnokban. Hogy ott a felkérés, hogy akkor legyen egy ilyen kiállítás Berec András munkásságából?
Érdekes a története. Gyulai Livius grafikus barátomnak egy kiállítását nyitottam meg. Már ez is megcsodálni való, hogy nem művészettörténészt hívtak, hanem egy ilyen furcsa, meghatározhatatlan embert, azon a jogon, hogy jó barátok. De mi dolgoztunk együtt. Ő CD-imhez rajzolt sokat, meséimet szépen papírra vetette, tovább vitte a meséimet a papíron. És ahogy az úgy sikerült, hát így elkávézgattunk, mint ahogy mi is itt. És a kis okos telefonomon mutattam ezt, azt, amazt, és azt mondták ott az igazgatóságon, hogy Nem gondoltam, hogy ebből kiállítást lehetne készíteni. És a lavina így indult el. Mutattam több mindent, végül a harangoknál kikötöttek, hogy ez érdekli őket.
Magad válogattad, hogy mely harangok belsejei kerülhetnek ki, vagy kaptál kurátort?
Hát elsősorban én válogattam ki, nekem határozott elképzelésem volt, de megmutatták, hogy a terem mekkora. Uh-huh. Én egy hatalmas termet kaptam. Én, aki életemnek, hát fél évvel ezelőtt még semmilyen kiállításom nem volt, és most megadta az Isten, hogy hát a műcsarnok nem utolsó hely. Ott a Hősök terén. Angol fordítással ott már lehet halászni a látogatót. És ott mutattak egy akkora termet, hogy az én kiállításom kétszer belefér. És azt mondták, duplázzam csak meg az egészet. Így jött hozzá a fényjelekhez a torony, megkínálta magát, mert ez a csodálatos hangszer, ez a magasságban lakik, és el van zárva, ez egy titokzatos hangszer, sok minden miatt. Kínálta magát, hogy a torony félhomályban azokat a hihetetlen szépségeket megmutassam, nekem is nagy öröm, és a harangozókat is. Hát hiszen ők komponálják ezeket a fényjeleket akaratlanul. Ez azért is volt szükséges, mert mindjárt eltűnnek. Ott is a számítógép dolgozik, a okostelefon. Láttam olyat, hogy idős bácsi, két annyi, a egy ujja, ő két annyi, mint nekem. Olyan jókaszás, nagy, hatalmas kezű ember. SMS-t küldött a harangnak, hogy most már legyen szíves, Odelet jelezni. Tehát itt vagyunk. Harangozók fogyatkoznak. És ezért érdemes utolsó pillanatban rögzíteni ezt a mesterséget. Ez egy külön-külön fejezet, ez egy világegyetem.
Ha már arról beszélünk, hogy harangozók és harangozás, igen, ugye alapvetően negyed óránként egy kongatás, két kongatás, három kongatás, és aztán utána az órában pedig ahány óra van. Ilyen is van, meg olyan is van, hogy csak óránként ütik el a harangszavakat ezek a bizonyos harangok. Amikor készültek a képek, akkor ki kellett számolni az időt, hogy akkor most még mehetek, mert most még van 14 percem, és akkor nem fog a fülembe dörrenni a harangnak a hangja, vagy belefutottál egyszer. Kétszer.
A kérdés jó, veszedelmes mesterség, az első meg kell tudni, hogy lesz-e harangozás. Na most ezek a negyed óránkénti harangozások nem belülről történnek, hanem egy kalapács, amit az óra igazít a toronyóra, az kívülről koppintja meg. Az egy barátságos állapot. A veszedelmesebb, az ijesztőbb az, amikor azt hiszed, hogy nem lesz harangozás, bedugod a fejed a palásba, mint az asszonyok a fodrásznál, abba a hajszárítóba. Bebogyorított hajjal várják a csodát. Hát igen, ha bedugod, és megindul a harangozás, ott van 40 méter alattad, vagy 20 méter, 7 méter is pont elég ahhoz, hogy te több rádióbeszélgetést már ne csinálj. Tehát ez a minimum. Tehát van ott mit. Aztán a deszkák is némelyik csak éppen úgy van oda téve, akinek tériszonya van, evel megint ne foglalkozzon. Aki megijed a denevérektől, bagolytól, sok galambtól, az is ne evel foglalkozzon. De én ebben belezúgtam. Belezúgtam a harangokba.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berez András, énekes, előadó művész, mesemondó, fotográfus. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Minden szerepbe egy kicsit beleragadok, mert csak úgy tudom túlélni ezt a mozi maraton. Hiszen legbelül te nem azt gondolod, hogy a világ biztos megváltozik, ha mi nem változunk át. Ezért az egyik szerepből a másikba a kedvedért ugrálok majd át talán a főszerepemért. És ha nem kapom meg tőled, az sem, akkor sem lesz baj, mert a film végén majd rájössz, hogy ez nem ez a műfaj. Oh,
rosszul lettem. Tök itt ez a fordulat és sok a kérdés benne, hogy mi értelme van mindennek, hogy egyszer én magamat se játszottam a filmem elején. De ezek után úgysem érdekelek már. Mind a ketten tudjuk, hogy a végén.
Sunny Rolanddal.
Mindig úgy fekszel le, hogy reggel jó lesz végre. Mindig úgy kelsz, hogy távoli díszlet az ágy. Könnyeidért nem jött még az élet. Hagyd, hogy gyűjjön hát, mosson át. Ó, minden hajnal fáj, minden reggelben egy másik válasz él. Magadtól mit rejtettél? Háztető az álmod, én az ég leszek. Amit adhatok, csak csillag ékszerek. Csöndbe bújtatlak és várok rád, ha elmúlt a majd a tél, végre benned véget ér. Oh-oh-oh. Mindig úgy fekszel le, hogy túl nagy a szíved. Mindig úgy kelsz fel, hogy túl szűk neked. Ez a világ, elbújsz egy dalban, ami mindent tud rólad. Húzd ki benne
Fitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Beresz András, énekes, mesemondó, előadó, művész, fotográfus ül velem szemben a stúdióban. A Műcsarnokban van kiállítása, Harangok évgyűrűi ez a címe. Még egyszer köszöntelek, András, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszöntelek én is.
Adja magát a kérdés, hogyha van egy énekes mesemondó, akinek mindenféle huncut, vagy pajzán, vagy gyerekeknek szóló, vagy felnőtteknek szóló, vagy népmesei elemeket, motivumokat, Magyarország bármelyik tájegységéről származó mesékből van tudománya, meg énekel is, és megnyílt a kiállítása a Műcsarnokban, akkor a kettőt lehet-e vegyíteni. Berec András saját fotói mellett esetleg egy-két mese vagy dal elhangozhat-e ott a teremben?
A kiállításon és videókon lesz majd vetítés, és lesz miről. Tehát a harang adja magát, arról gyönyörű mesék szólnak a harangról. A harangot, ezt a csodálatos hangszert az emberiség kiszínezte. Olyan mesék virágzanak egész Európa kereszténység szerte, hogy ezzel külön érdemes foglalkozni. Ez egy kötetet megérne. Hát ebből valami biztos, hogy lesz.
Arra gondoltam, hogy olyan, hogy akkor betesznek mindenféle székeket, és a féle rögtönzött nézőteret csinálnak, és akkor te meg kiülsz eléjük. És ott elmondasz pár mesét egy ilyen egy órán, másfél órán keresztül, hogy akkor a kiállítás csak színesítése legyen egy Berec András estnek. Ilyen gondolat nem merült még föl.
Fölmerült. Meglátjuk, hogy lesz. Azt tudom, hogy majd a kiállításnak lesz egyszer csak zárása. Hát az lehet, hogy az efféle lesz. Abban lesz ének is, mert harangról sok ének szól, és hát némelyik gyönyörű mese is. De kár volna elhallgatni a közönség elő.
Van kedvenc harang, András? Egy csomót befotóztál, meg egy csomó tornyot befotóztál, bejártad Erdélyt, meg nyilván nem csak Erdélyt, hanem különböző tájegységeken voltál. Volt olyan harang, vagy van olyan harang, amire azt mondtad, hogy hát ez sokkal csodálatosabb a többinél?
Hát mindegyiket kedvelem, de az első szerelem az kitörölhetetlen. Azt lehet, hogyha már az eszemet elhagyogatom szépen, mamut mondok hamu helyett. Azt még mindig látni fogom magam előtt. Az a bizonyos harang akkor öntetett, akkor született, mikor Vasco da Gama megkerülte Afrikát, és Indiára rátalált. Akkor öntötték ezt a harangot. Helyére tették, ahol most is ott van. Elkerülte a beöntést, nem lett belőle ágyú, nem lett belőle puskagolyó. Azóta hívja az élőket, elsiratja a halottakat, szétveri a jégeső felhőket, mert ez aztán még egy érdekes fejlet. És csak lényegeset mond, csak időben érthető. És ez ott van, és ennek olyan gyönyörűségei vannak ennek a harangnak, ez az, amelyiken ruhátlan árvákat lehet látni, szorosan egymáshoz bújva, útfélen, olyan tűzfénybe, annyira plastikus, mikor mutattam festőművész barátaimnak, tűnődtek, hogy ez most akriltechnika, vagy olaj, vagy mi volna ez? Mikor mondta, nem, ez bronz. Harangozók alkották. Ezt szeretem legjobban.
Csak a különleges harangok érdekelnek, aminek ilyen sztoria van, vagy valahol, nem tudom, Erdély, akármelyik zsákfalujában található meg, vagy azok a harangok is, amelyek legalább ennyire híresek, de sokkal inkább közzéérthetők, vagy hozzáférhetők, nem tudom, debreceni nagy templom harangja, a bazilika harangja itt Buda, Szilágyi Dezső téri templom harangja.
Igen, minden harangnak a története is nagyon érdekes, persze, amelyik nagyobb korú, annak még érdekesebb, mert sok titkot őriz. Hát itt vagyunk, akkor legyünk itt Budapesten. Margit szigeten, a kis Szent Mihály kápolnának a tetejbe, ott van az a Budapest legöregebb harangja. 1400-as évek végéről való, azt elásták, mikor jöttek a törökök. Azért ásták el ott a barátok, hogy majd, ha elmennek a törökök, kikaparják, s megint szól. Hát nem mentek el. Úgyhogy az ott maradt. Várt. És az első világháború kitörés előtt körülbelül egy héttel. Itt egy olyan szélvihar volt, hogy a Margit sziget fájnak a negyedét kidöntötte. És kidőlt egy öreg-öreg diófa, és a gyökereinél megtalálták ezt. Na most innentől neki még sok útja volt, de ma felkerült a Szent Mihály kápolnába, és ott szólt gyönyörűen. Ezt egy szélvihar tárta fel. A másik, amit nagyon szeretek, a Szent István bazilikájé. Magyarország legnagyobb harangja, Szent István névre hallgat, majd 10 tonna. Hát az ő története, hogy a Bild Post nevű német újság olvasói mikor olvasták, hogy a németek elvitték annak elődjét, a Szent Imre harangot, hogy töltény legyen, akkor összedobták szépen a pénzt, Passauba kiöntötték, leúsztatták ide, és ez Magyarország legnagyobb harangja. Ez a lelkiismeret harangja. Ezt német újságolvasók dobták össze. Lásd csodát, világ!
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, mesemondó, előadó, művész. Egy cipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
szeretlek én.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Berec András, énekes, mesemondó, előadó, művész, fotográfus. Már megnyílt a műcsarnokban a kiállítása, a címe az, hogy Harangok évgyűrűi. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Örvendek, én is köszöntök mindenkit.
Eleddig a harangokról, meg a kiállításról beszéltünk, meg a kedvenc harangokról, meg harangsztorikat meséltél, történeteket, és akkor most pedig egy kicsit más vizekre evezünk már topikok kapcsán. Többször fordultál, fordultatok már, meg a tengeren túlon, ha már Vasco da Gamát említed, aki ugye másik irányba indult el, viszont te jó irányba fogsz elindulni, vagy fogtok elindulni, és akkor ott Amerikában történik majd valami, nem feltétlenül a harangokkal kapcsolatban.
Augusztus 2-ától tán egy hétig, lehet, hogy tovább is, Ohio-ban a Lake Hope mellett, szép neve van, a Reménység tava mellett van egy Itt-Ott nevű tábor. Jó neve van, Itt-Ott. Ez az észak-amerikai magyaroknak kulturális tábora. Gyermekek, felnőttek részt vehetnek természetvédelmi területen. Tó, erdő és nagyszerű épületek. Egyébként a kis harangkiállításomat oda is kiviszem. És onnan aztán, ha szerencsém van, még megy tovább kelet felé, New York felé. A tábor azért nekem többek közt azért jó, mert végre találkozhatok a fiammal is, ő táncolni fog, csinálunk majd egy közös műsort, lesz népzene, én szinte minden nap mondok majd mesét, éneket is tanítok, kirándulunk, úgyhogy azt hiszem, hogy sok titkom nem marad. Ott én kitárok mindent, amit a világról gondolok.
Visszajáró vendég vagy már Amerikában, többször igen, megfordultál az elmúlt években, évtizedekben.
Igen, hát ott kezdtem én a mesterségemet majdnem, mert amikor elhívtak, mint táncházban itt-ott éneklő ember, elhívott az Új Stílus nevű zenekar, hogy 3 hónapig minden nap előadást tartsak, ott Amerikában, New Yorktól egészen a nyugati tengerpartig, és onnan vissza, akkor már a munkakönyvemet el kellett kérjem. Addig én időszaki erdőművelő sétaút karbantartó voltam. Onnantól kezdve pedig az volt beír, hogy szabadúszó. Tehát ott kezdtem én tulajdonképpen. Éneket tanítottam, rádiófelvételeket csináltunk legalább minden második nap, és a világ legjobb koncert termeibe énekelhettem, ugyanúgy, mint kocsmákba, öregek otthonába, gyönyörű templomokba, olyan keresztmetszetet láttam én az amerikai társadalomról, hogy 3 hónap. Evel indult.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Volt olyan előadásod, állítólag több is, hogy szinkrontolmács fordította mindazt, amit te mondasz. Na most, hogyha az ember, nem tudom, hogy akármilyen tárgyaláson van, és akkor ott a szinkrontolmács lefordítja, vagy valaki beszédet mond és lefordítják, az egy érthető dolog. De amikor egy ilyen művészeti alkotás, egy mese a jó magad ízes beszédével előadásra kerül magyarul, az anyanyelveden, akkor azt egy tolmács angolra, nem tudom, kínaira, akármilyenre, azt hogy tudja lefordítani?
úgy, hogy a tolmáccsal összegyűl, kávét iszik, vagy ami a kezibe kerül, és elmondja, hogy mi a titok. Minden mondat mögött van valami, amit másképpen is meg lehet fogalmazni, de a lényege ugyanaz. Tehát nem rögtön mély vízbe lökni, hanem előtte hangszerelünk a tolmáccsal. Aki nem veszi észre, hogy kiül vele szembe, vagy nem kíváncsi rá, az ne nyissa ki a száját. Azt minimum, aki szólni merészel, nézze meg, hogy kihez és milyen alkalomból. Tehát nem olyan szavakkal állok elő, amik lefordíthatatlanok, hanem egy mese lényegét próbálom átadni. És ez már járható út.
Ezen a nyáron van még előadás? Azon kívül, hogy kiállítás a műcsarnokban, mentek majd augusztusban Amerikába, itt-ott feltűnik-e majd Berecz András fesztiválokon, művelődési házakban, kisebb, nagyobb színpadokon, bárhol?
Most hirtelen a Folli rezervátum jut eszembe, Folli
Arborétum.
Mostan Amerikánál leragadtam a rezervátumoknál. Igen, hát ott például meseszép hátteret kapok, már Balaton lesz mögöttem, ciprusfák, páfrányok, csodavirágok, és talán a teremtést fogom elmesélni ott nekik. Ahogy a mese tudja.
Utolsó kérdés a végére, András. Vannak még mesék, amik nem lettek felgyűjtve, amelyek valahol kallódnak, amiket még meg kellene találni?
Hát mese típus már nem nagyon. Úgy, mint ahogy az irodalom is ott valahol az agyaktábláknál véget ért. Onnantól már csak újra gondolja minden korszak. Mert már aztán az égvilágon mindent leírtak a folyam közbe. A görögök, aztán az összes többi is körülbelül annak változatai. Na, de ezeket a változatokat meg kell becsülni. Tehát mesével is így van. Az már fő van gyúrva a Noé bárkájába. Na, de hogy egyesek, hogy adják elő? Melyik rész domborítja ki? Mi az az új változat, amitől ott fölfénylik, mint az öreg harang? Az adja meg a súlyát és a szépségét, úgyhogy gyűjteni mindig érdemes. Ha nem nagy formátumú mesét tud egy illető, hanem mond valami viccet, de úgy, vagy tréfásan fogalmaz. Oda kell dugja a fülét a mesemondó, mert azzal magát frissíti. Egy nyelvet kaptás két fület. Ha nem tudsz két annyit hallgatni, mint beszélni, kár, hogy kinyisd a szád.
András, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes, további szép estét kívánok.
Én is mindahányoknak, és köszönöm.
Az emberek, akik felkapcsolják a nagy villanyokat, fél homályba biztosan nem érzik jól magukat. Szeretik, ha látnak is, ha jól látják őket. Szeretik az ablakon át őket, figyelőket. Éppen csend van, én ott ülök mögöttük a
Termékmegjelenítés tartalmazott.
Műsorajánló.
Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
Csak rosszat állsz, kis huszár.
Mindenki. Jobb lázadása. Mephisto.
Ne menj vissza Berlinbe.
Színház mindig lesz, higgyel. Akármi történjék is itt Németországban.
Torsod, hogy az légy, ami vagy!
Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap is kánikula várható, teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Megállapodott az IKEA a sztrájkoló dolgozókkal.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M1-esen a főváros felé Herceghalomnál baleset történt. Az átterelt sávon jelenleg áll a forgalom. Aztán szintén az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Bicskétől a Hegyeshalom felé vezető oldalon fenntartási munkát végeznek. A külső sávot mozgó tereléssel zárják, kisebb torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
A Duna rekord alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa. Tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből. Miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználás. A hiányzó részt importból fedezik. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Úgy fogalmazott, az előző kormány a beruházást nem valósította meg, miközben az MVM politikai utasítása 100 milliárdokat költött hirdetésekre és szponzorációkra. Az ügyben vizsgálatot ígért a tárcavezető. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri, bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúr Fitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Élek innen messze ezer tájon át, de vacog a szívem, nincsen rá kabát. A legszebb rózsát szedtem le a réten, most mind virágzik, csak a tiéd nem. Neked egészen átadom magam, de nincsen semmi, hogy megosszam. Szeretném újra látni a színeket, újra megtalálni, ami elveszett. Azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordult a ház falán. Azon az éjszakán, szótlan éjszakán, de fáradt testem tele sebekkel. Ezért üvöltök majd hangom a fegyverem, a szavak győznek, de én már sosem. Bírnék egy dalt is rólad, de nem tudom, csak egy elkopott ócska dallamot. Szeretném újra látni a színeket, újra megtalálni, ami elveszett. Azon az éjszakán, szóg a szívem, nincsen rá kabát. A legszebb rózsát szedtem le a réten, most mind virágzik, csak a tiéd nem. Azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordult a ház falán. Azon az éjszakán, szótlan éjszakán, elárult egy hűtlen lány. Azon
program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a csillagok világában és a zene világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Mondhatom, hogy csillagász Norton?
Most már igen, köszönöm.
Köszönöm szépen, köszöntelek mind a kettőtöket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Sziasztok!
Szervusz! Szóval lesz egy különleges koncert a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, egészen pontosan 24-én, méghozzá Keep Floydnak a kicsit, vagy Keep Floydingnak a kicsit ilyen űrhöz kapcsolódó, mondjuk úgy zenei megfogalmazásai kerülnek majd egy 2 órás koncerten a közönség elé, de előtte még veszünk el a Svábhegyi Csillagvizsgáló történetében, mert hogy nem csak zene lesz, hanem ugye a koncert után ti ott mindenféle tudományos ismeretterjesztéseket fogtok majd átadni a fiatalabbaknak és a az idősebbeknek.
Igen, egy nagyon izgalmas hely a svábhegyi csillagvizsgáló, 100 éves épületek között egy ősfás park a normafa mellett, tehát hogy már önmagában a hangulat, hogyha nem lenne szép ég, akkor is megvan. Itt vannak az ország legnagyobb távcsövei, amikbe bele lehet nézni, és a koncert után ezt meg is lehet majd tenni.
Tehát... Csillagász vagy, azt mondtam az imént, viszont szemtelenül fiatal. Szerintem a 30-at nem töltötted még be.
Nem, még nem, most végeztem egy néhány héttel ezelőtt.
Miért lesz az ember csillagász? Norton!
Hát nagyon sok indok van, ha kollégákat megszondáznánk, akkor szerintem a legtöbbjüknek az ütött be, hogy valamikor gyerekkorukban távcsőben néztek. Uh-huh. És annyira gyönyörű. Sokaknak az eredet történetében például a Szaturnusznak a látványa benne van.
Jó, hát azokkal a távcsövekkel, amiket az ember meg tud venni a különböző híradástechnikai boltokban, nem biztos, hogy lehet látni a Szaturnusznak a gyűrűjét.
Dehogy nem, az már egy nagyon apró kis távcsővel is, tehát igen. Hogy egy közepes méretű madárnéző binokulárral már simán lehet Szaturnusz gyűrűt látni. Nem olyan lesz, mint a Hubble űrtávcsőnek a felvételén természetesen, de hogy lehet egyébként, és nyilván, hogyha az embernek nagyobb távcsőve van, mint nálunk, akkor pedig ez az élmény ez még inkább nő és nő. Egyszer egy látogatón fogalmazta meg úgy, hogy olyan a távcsőjünk, mert a Szaturnusz, mintha meg lehetne ölelni.
Annyira közel,
tehát, hogy annyira közel van, és annyira nagynak érzi az ember. Nyilván ez kell a jó idő.
De hát, hogyha egyszer látod, akkor utána látni szeretnéd még egyszer, meg másodjára, meg harmadjára. Igen, mert én azt hittem, tehát, hogyha én csillagász szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, akkor azért szeretnék csillagász lenni, vagy szerettem volna csillagász lenni, hogy majd én találom meg az első idegen lényeket, ha nem tudom melyik bolygón.
Benne van ez is a motivációban, de valaminek el kell indítani a szikrát. Aha. És általában ez egy gyerekkori élmény, ezt a galilei szüzesség elvesztésének szoktuk mondani, amikor tényleg az ember először távcsőben néz, és meglátja a bolygókat, meglátja a csillaghalmazokat, az egy nagyon belsőséges élményt tud adni, és hogyha ez gyerekként történik meg, akkor az egy életre kitart. Tehát én a planetáriumban nőttem fel annak idején a Népligetben, tehát hogy ez nekem nagyon sokat segített, és hát az egész család meg felnőttek baráti környezetben, szüleim kollégái is mind-mind mondták azt, hogy ez jó dolog lehet csinálni, úgy, hogy egyébként csillagászattal senki nem foglalkozott a környezetben.
Azt a kérdést tettem föl neked, hogy miért lesz az ember csillagász? Fordulok hozzád, Lajos, ugyanaz a kérdés, csak csillagászt most itt átcseréljük zenészre. Miért lesz az ember zenész?
Ez egy szuper kérdés, köszönöm szépen, mert én a zenekar menedzsere vagyok egyébként, és szerettem volna zenész lenni, csak kiderült, hogy vannak, akik sokkal ügyesebbek nálam ezeknek a hangszereknek a megszólaltatásában. És az én képességeim azok abban tudtak jól megjelenni, hogy koncerteket hogyan lehet megszervezni, hogyan lesz ez egyre nagyobb és egyre szebb ez a zenekar, ami már 1999-es hagyományokkal rendelkezik, tehát hogyha ilyen rövid fejszámolást teszek, akkor körülbelül annyi idős a zenekar, mint mellettem Norton.
Igen, picit idősebb a zenekar.
És pont ezért kérdeztem, hogy miért lesz az ember zenész, mert hogy neked is így indult ez, csak aztán utána mégis letetted a hangszert.
Nem tettem le a hangszert, én otthon még ettől zenélek a kis fiókomnak és saját magamnak, egyszerűen a lámpalázom nem engedi meg azt, hogy kiálljak a színpadra, és ott azt a teljesítményt tudjam nyújtani.
Vannak erre eszközök meg módszerek, hogy az ember ezt le tudja vetkőzni, mármint a lámpalázat, meg egyébként, hogyha fölmész a színpadra, az alapvetően 2 percig tart, aztán utána úgyis elvisz a craft meg a vibe.
Így van, de az is kiderült, hogy szerintem kétfajta ember van, aki a színpadon szeret érvényesülni, és van, aki a színpad környékén vagy mellette, és ők szerintem egy produkcióban legalább ugyanannyira fontosak, ami aztán végül ugye ott megjelenik, az, hogy szép legyen a fény, az, hogy legyen egy szuper vizuál, az, hogy ez úgy szólaljon meg, ahogy azt az ember megszokta, akár a lemezen, akár egy ilyen legendás koncerten, és a mi zenekarunk, a Keep Loading, az kifejezetten ebben igyekszik nagy eredményeket elérni, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
Ezek szerint, amikor előveszed otthon a hangszert, az akkor neked aféle terápia, vagy nem tudom, kikapcsolódás, csupán hobbi?
Abszolút mértékben. A terápia talán a legjobb, amit ezek közül a felsorolásokból mondtál. Abszolút. Nekem egy ilyen nagyon megnyugtató és nagyon olyan dolog, amivel így a saját érzéseimet, érzelmeimet akár kordában tudom tartani. Tehát, hogy egy fél óra gitározás az utána egy ilyen 2 napos zenállapotot eredményez. Más kérdés, hogy egy 5 éves és egy 7 éves fiúgyermek mellett ez általában, hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy kihívásos.
Ők nem szoktak néha belekontárkodni a húrokba?
Ó, dehogy nem, dehogy nem, de ennek egyébként én végtelenül örülök, mert valójában pontosan ez a cél, hogy őket is megfertőzze ez a zene iránti lelkesedés, ami úgy bennem és a zenekarban is erősen megvan.
Visszahozzád, Norton. Galileit említ említetted az imént, hogyha Galileire gondolok, akkor alapvetően a történelem jut eszembe, kis földünk története, viszont nyilván te nem történelemből voltál elős, gondolom, hanem matematikából, meg fizikából.
Kedvenc tárgyam volt egyébként a töri, de igen, tehát hogy nekem fő erősségem az matek, fizika. Nagyon érdekes, amit mondtál itt az előbb, hogy ez a kikapcsolódás a zene, hogy nekem ugyanez a csillagászat. Mm. Tehát amikor én távcsőben nézek, vagy amikor augusztusban kifekszem az ég alá, és nézem a tejutat, és számolom a hullócsillagokat, az ugyanez a zenállapot, vagy legalábbis nagyon hasonlóan képzelem el, mint amikor te otthon pengeted a gitárt mondjuk.
Ti csillagászok ott a svábhegyi csillagvizsgálóban ilyen fordított életet éltek, és most lehet, hogy bárgyúnak hangzik a kérdés, de hogyha csillagokat szeretnél látni, vagy bolygókat szeretnél látni, akkor azt a sötétben a fényszennyezéstől mentesen tudod megtenni. Vagyis bemész este 8-ra, 9-re, sötétedéskor, és amikor kell föl a nap, akkor szépen kikapcsolod a számítógépet, és mész haza.
Vannak csillagászok, akik így élnek, tehát tényleg este. Ugye a svábhegyi csillagvizsgáló egy látogató központja, a könnyen megjegyezhető nevű Hunrán Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetnek. És ebben a hosszú névben dolgoznak a kutatók. Tehát ott van az, hogy 60-65 kutatónak az a munkája, hogy új dolgokat fedezzen fel. Legtöbbjük egyébként nappal dolgozik, tehát korábban lemért adatokat dolgoznak fel, és utána abból próbálnak valami tudományos áttörést elérni. Az országban mindig nagyjából 3-4 olyan csillagász van, akik éjszakai életet élnek, ők heti váltásban vannak fent Piszkéstetőn, tehát a Mátrában vannak azok a távcsövek, amikkel ténylegesen a méréseket végezzük. Régen Budapesten volt, tehát ma azokban a távcsövekbe lehet belenézni, amikkel 50-60-70 évvel ezelőtt a felfedezéseket tették. De Budapesten túl nagy a fényszennyezés most már ahhoz, hogy tudományra legyenek használva, úgyhogy átadtuk a nagy közönségnek.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ez a húzat volt, vagy tán? Te jöttél el ma éjjel, ajtónyikorgás, egy gyertyafénye ébreszt fel. Mióta nem láttalak, a szép emlékek is elfogytak, egy
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük szépen!
Szervusztok, üdv a hallgatóknak is.
Az elmúlt szűk negyed órában már beszéltünk arról, hogy miért és hogyan lesz valaki csillagász, ezt elmondtad Norton, te pedig Lajos elmondtad, hogy igen, jó, magad is zenélsz, ha bár ez csak hobbi szintű az életedben, mert leginkább a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere, vagy folytassuk veled, Norton. Mindenféle előadásokat tartasz, mindenféle távcsövekbe nézel bele, vagy hát kutatod azokat a felvételeket, gondolom, amiket a James Webb, vagy az akármelyik távcső küld nektek, vagy hozzáférhető bárki által az internet bugyraiban, vagy nem tudom, hogy van-e belső levelező rendszeretek nektek, csillagászotoknak, erről majd a későbbiekben beszélünk, de hogy akkor neked ilyenekkel tisztában kell lenni. Nyilván fizika szakot végeztél, nem tudom, csillagászat szakirányjal, de hogy te a relativitás elméletet, a Fermi paradoxont oda-vissza tudod.
Hát ezeket kell tudni azért. Pont relativitás elméletből volt a legrosszabb jegyem az egyetemen, de igen.
Van ilyen szeminárium, hogy relativitás elmélet?
Van ilyen óra, igen. Általános és speciális relativitás elmélet órák ezek. Ezek részét képzik a fizikus, meg utána a csillagász képzésnek is. Iszonyatosan sokat kell számolni, és hát én tudok számolni nagyon sokat, csak nem azzal a tempóval, mint amit mondjuk egy ZH megírása közben az egyetemen kell produkálni, úgyhogy abból nekem voltak azért problémák, de igen, tehát nyilván ezeket kell tudni. Én egy olyan szerencsés szituációban vagyok, hogy a saját adataimat használhatom, tehát én magam megyek fel piszkéstetőre, és én mérek azzal a távcsővel, amit utána feldolgozhatok.
Egyenlő MCC nézve, csak be kell írni a megfelelő számokat, aztán utána kész kiszámolja az ember zsebszámológéppel.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy volt egy ilyen feladata 26-ból, talán a 4-esnek a C feladata az ez volt.
Említettem egy ilyet az imént, és valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt már mondtam, hogy ha valaki csillagász szeretne lenni, akkor nyilván van benne egy ilyen titkos vagy nem titkos vágy, hogy titkolt vagy nem titkolt vágy, hogy majd ő találja meg az első idegen lényeket a, nem tudom, naprendszeren kívül vagy belül, tök mindegy. És hogyha már Fermi paradoxont említettem, akkor ugye egyszer leültek valahol Amerikában, a kantinban, amikor éppen nagyon kutattak, és akkor mondta ez a zseniális olasz fizikus, hogy akkor hát az van, hogy olyan nagy a világegyetem, meg kellett volna már találnunk őket.
Igen, tehát én sem emlékszem, hogy pontosan kiküldtek ott, ugye amikor a Manhattan projekten dolgoztak, a kor legnagyobb fizikusai akkor kérdezte meg Fermi, hogy hol van mindenki, és itt nem arra utalt, hogy elkéstek a kollégák az ebédszünetről, hanem miért nem találkoztunk még az idegenekkel, és akkor rögtön elkezdtek ötletelni mindenféle megoldásokon. Az egyik megoldás az az lett, hogy hát itt vannak, és magyaroknak hívják magukat. Mert ugye a Manhattan projekten egy kupac magyar fizikus dolgozott, akik nagyon furán beszélték az angolt, zseniális felfedezéseket tettek, és emiatt rájuk sütötték, hogy ők az idegenek, akik ilyen titkos tudást próbálnak itt eladni.
Jó, hát ez nyilván csak az adoma része, vagy a vicc része a dolognak, de hát azért a Fermi paradoxon attól még létezik.
Igen, és ez egy fontos kérdés, tehát hogy nem lesöpörjük az asztalról a Földön kívül életnek a kutatását, tehát ez igenis érdekes, és asztrobiológusok azok egyrészt a kialakulását, másrészt a Földön kívül életnek a megmaradását aktívan kutatják azért.
Erről majd a későbbiekben még egy-két mondatot váltunk vissza hozzád, Lajos. 1999-et említettél. Az még ugye az Y2K, vagy nem tudom milyen vírus előtti időszakot feltételezi, szóval 27 éve működik ez az együttes. Te hogy kerültél kapcsolatba velük?
Így van, ebbe már belegondolni is egyébként hátborzongató, hogy ez ilyen sok idővel ezelőtt történt, és én ott voltam az első koncertjén egyébként a zenekarnak vendégként, és az Indexnek, az akkor Indexnek a fórumán ismerkedtünk össze így barátainkkal, és ott terült ki, hogy hát van egy csapat lelkes gimnazista, vagy hát akkor már éppen egyetemet kezdő fiatal srác, akik ezt elhatározták, hogy ők Pink Floydot szeretnének játszani, ami azért 99-ben még egy óriási vállalás volt, tehát hogy elképzelhetetlenül távolinak tűnt, hogy ez sikerüljön, de végül is a Santa Fe pubban, hogyha lehet ilyet mondani, nem tudom, hogy megvan-e még ez a hely, Újpesten egy ahol be kellett mondani a zenekarnak az ikonikus kétféle mexikói étel különlegességből lehet választani, ezt néha még mai napig bemondják egyébként a legkomolyabb helyszíneken is, mert ez ennyire megmaradt markánsan. Hát ott találkoztunk mi is ezzel így a pop szakmával, meg hogy így milyen érzés a színpadon lenni, és ez végül is, ez első koncert is már annyira sikeres volt, hogy akkor csináljunk egy következőt, és egy organikus fejlődésen keresztül ment át a zenekar, tehát kluboztunk sok ideig a Jókai klubban, ami szintén a Sovábhegyen van, hogyha tudom. Tehát, igen, hogy igen, nagyon közel van ahhoz, ahol most is fel fogunk lépni. És aztán, ahogy fejlődött a zenekar tagcserékkel, mindenfajta technológiai ugrással, úgy tudtunk egyre komolyabb helyszíneket is meghódítani, és hát ezek között már ott van például az A38 hajó is, ott van a Műpának a Nemzeti Hangversenyterme és a Fesztivál Színháza, rendszeres vendégek vagyunk a Várkert bazárban, és a közönség pedig jön velünk folyamatosan, számunkra már egészen szürreális jegyárak mellett is, ezt nem tudom, hogy lehet-e ilyet most így hirtelen mondani, de hogy így ugye menet közben egy koncert megrendezésének a költségei is olyan magasba törtek, hogy ezt nem, tehát hogy a zenekar alapvetően arra törekszik, nem egy profit orientált zenekar. Tehát mi nem akarunk ebből meggazdagodni, nem akarunk soha haknit csinálni. Mi azt szeretnénk, hogy a lehető legautentikusabban szólaljon meg az a zene, amit mi nagyon szeretünk. És ez a Pink Floyd.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Szervusz!
Szia!
Bright Side of the Moon lesz majd koncert fönt a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban, erről majd a későbbiekben beszélünk, de most még vissza a csillagászathoz, meg az űrkutatáshoz. 60-as években történt, ugye, hogy állítólag az oroszok mindent elértek először, amikor űrverseny volt, aztán az amerikaiak küldtek mégiscsak először embert a Holdra. Tényleg járt ember a Holdon?
Igen.
Tényleg ott volt Neil? Ő csinálta azokat a fényképeket? Ott van még mindig az a lábnyom?
Igen, tehát ott volt a Hold felszínén, ugye 6-szor szállt le ember a Holdra. Tehát ez egy hatalmas dolog, ugye 69-ben az Apollo 11-re emlékszik mindenki, de utána az Apollo 12, 14, 15, 16 és 17 is leszállt. Uh-huh. Tehát nagyon sok helyen hagyta ott a lábnyomát 12 űrhajós a Holdnak a porában. Igazából semmi nem történt azóta se ezekkel a helyszínekkel. Tehát a Hold körül keringő szondák, akár kínai, akár indiai, vagy az amerikaiak rendszeresen lefotózzák, és még a lábnyomokat is lehet Hold körüli pályáról látni. Mi nagyon örültünk a tudományos hozadéknak, tehát azok a kőzetek, amiket ők visszahoztak, azok hatalmas mennyiségű információt tártak fel előttünk, azok az eszközök, amik mai napig ott vannak a Hold felszínén, és még mindig is szolgálják, szintén sokat segítenek, de igazából a tudományos eredmény az egy ilyen szerencsés extra volt a Holdnál, tehát ez egy technológiai politikai verseny volt valójában.
Igen, a 60-as évekről beszélünk, amikor űrverseny volt, és azt említettem az imént, ugye, hogy az oroszok mindenben megelőzték az amerikaiakat, abban nem, hogy embert küldtek a Holdra, mert az első ember az űrben, az első élő lény az űrben, stb. Azt mind az oroszok érték el először.
Hát azért nyilván egy kicsikét mindig árnyalható a történet, tehát, hogy így hetekkel, hónapokkal voltak csak az oroszok előrébb, de mondjuk az első élő lények a Hold körül, azok szovjetek voltak. Két szovjet mocsári teknős kerülte meg először a Holdat a Zond 7 küldetésnek a keretei között, tehát hogy azért nem voltak annyira lemaradva egyik vagy másik oldal. Igaz, hogy az első műhold, ami föld körül keringett, mondjuk szovjet, de az első tudományos műhold az már amerikai. Vagy mondjuk az első kép a földön földről, kívülről lenézve megint csak amerikai. Tehát azért eléggé fej-fej mellett volt itt a két fél.
Most viszont megint van, hogyha lehet így fogalmazni, űrverseny, csak nem az oroszok, illetve a szovjetek és az amerikaiak, hanem a kínaiak és ugye az amerikaiak között. És pár hónappal ezelőtt mindenki árgus szemekkel figyelte, hogy akkor elindult az űrhajó, megkerülte az űrhajó, és aztán visszajött az űrhajó. A következő lépés pár év múlva, hogy akkor megint megy ember.
Így van. Tehát az új űrverseny az abszolút itt kopogtat. Áprilisban 4 ember megkerülte a Holdat amerikai oldalról, és hetekre, vagy maximum hónapokra vagyunk attól, hogy Kína ember nélkül, de már az emberes űrhajóját körbevigye a Hold körül. Uh-huh. A következő hónapokban, 1-2 évben megint csak itt lesz ez a hetekre, hónapokra egyik a másikat előzi. Az Artemis 3 küldetés lesz a következő amerikai részről, ahol kipróbálják a leszálló egységet, de még földkörüli pályán, és jelenleg 2028-ra tervezik az emberes Holdra szállást. Őszintén szóval szerintem ez egy kicsikét túl optimista idővonal, tehát én szerintem ők csúszni fognak. Kína azt mondta, hogy 2030-ra, nekik elhiszem.
Ti is figyeltétek egyébként ott a csillagvizsgálóban, amikor volt áprilisban ez a bizonyos küldetés, akkor ott ültetek a különböző távcsöveitek tövében, és akkor néztétek, hogy hol jár az űrhajó?
Igen, nyilván hatalmas érdeklődés övezte részünkről is. Indítást, meg a visszatérést, azt élőben közvetítettük, ott izgultunk, és megszakítottuk a rendszeres tudományos programot annak érdekében, hogy a piszkéstető Schmidt távcső az ne földközeli kisbolygókat keressen egy kis ideig, hanem lefotózzuk az Artemis 2 űrhajót. Ezzel is segítettünk egy picikét a pontos pálya meghatározásban, tehát nyilván ilyenkor mi is nagyon izgulunk, és minden űrszerelmes ilyenkor egy kicsikét a Hold felé néz.
Vissza hozzád, Lajos. Említetted már, igen, hogy szoktál gitározni, de a zenekarnak a menedzsere vagy. Tudnélik, a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere vagy. És hát a gitározási tudásod nyilván azért kapacitálna téged arra, hogy akkor néha felállj a színpadra. A többiek nem kapacitálnak, hogy Lajos, olyan közel állsz hozzánk, tudsz gitározni. Néha nem jössz fel egy-két dal elejéig?
Nem. Ez maximum évente egy-két próbán történik meg, és akkor én azt gondolom, hogy jó ez a feloszlás. Tehát, hogy jó ez a felosztás. A zenész az álljon a színpadon és zenéljen, a menedzser pedig intézze a profi és sikeres koncert körül teendőket.
Alapvetően egy tribute zenekarról van szó, ugye, Keith Floyding, tehát, hogy a Pink Floydnak a zenéjét játszott, csak a Pink Floydnak a zenéjét
játszott. Csak a Pink Floydnak a zenéjét játszuk, így van.
Nem gondolkodtatok még rajta? Te, mint a zenekar menedzsere, nem dobtad még be nekik, hogy akkor mi lenne, hogyha ebben a stílusban, vagy más stílusban nekiülnétek, és akkor csinálnátok valami új dalt?
Vannak ilyen próbálkozások, Goldschmidt Gábor egyébként a zenekarnak a frontembere, ő adott ki egy saját neve alatt adott ki egy lemezt, és nem feltétlenül egyébként a Pink Floydra hasonlít az a zene, amit ő végül magából így zeneszerzőként és gitárosként kiadott, de én nagyon örömmel hallgattam, és egy szuper zene az is, abszolút. A progresszív rock hagyományait ápolja tovább.
Hogy mi lesz a program június 24-én, arról majd a későbbiekben beszélünk, de hogy jött az ötlet, hogy akkor a Keep Floydingot, pontosabban a Pink Floydnak a zenéjét, azt föltegyétek egy ilyen piknik hangulatú koncert helyszínére a Schwab-hegyi csillagvizsgáló mellé kertjébe.
Mi, tehát nagyon keressük azokat a helyszíneket, amik szabadtériek és különlegesek. Hosszú-hosszú éveken keresztül lobbiztunk azért, hogy felléphessünk a Óbudai Amfiteátrumban, a Katonavárosi Amfiteátrumban, és ez is sikerült, és ez is egy óriási eredmény volt, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy sikerű koncert lett belőle. Ugye itt a 1972-es Pompei koncertet próbáltunk meg reprodukálni akkor. Nyilván a Pink Floydnak nincsen a Schwab-hegyi csillagvizsgálóhoz, vagy bármilyen csillagvizsgálóhoz kapcsolódó koncertje, de maga a program, amit mondtál, és amit kitaláltunk, az viszont szorosan kapcsolódik hozzá. Tehát ennyi elég annyit mondani, hogy Dark Side of the Moon, elég annyit mondani, hogy Set the Controls for the Heart of the Sun, ezek azok a dalok, amik egyértelműen az univerzum, a space rock irányába egy utalás az anyazenekar irány oldaláról.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Szabó Norton, Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Egy szépici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
Úgy követsz, hogyha hívlak, fogod a kezem, hogy el ne szálljak, a földön maradva rád vigyázzak, az útmesztőből kitaláljak. Úgy szeretsz, esőkön ázva, nem indulsz nélkülem hosszú szemed legyen ablak a nagy világra, szavaidban lejjek önmagamra. Hol van az az ország, hol az az utca, és hol az a ház, ami csak rád vár. Álmomban láttam már. Hol van az az ország, hol az az utca, és hol az a ház, ami csak rád vár.
kutyák széthordták. Éjjel aludtál vagy egy órát, higanygőz lélegzel be, bele kell halni, ebbe most bele. Szerte foszlik az idő, túl korán lett, túl késő. Amik érzel, gyorsan megy, ahogy eddig nem. Reménykedésben jó vagy, remélem. Mész, eltelik két év, léteznek, élnek, te vagy láthatatlan már rég. Szerte foszlik az idő,
erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere, és Szabó Norton csillagász üldögélnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok!
Szervusz!
Szia!
Június 24-én lesz tehát nálatok ott fent, nézek rád Norton a svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban mellette, ott az ősfás parkotokban egy koncert, méghozzá egy Keith Floyding koncert, ami eltart, ha minden jól megy, 9-ig, és akkor 9 után pedig majd kezdetét veszi egy ilyen tudományos ismeretterjesztés. Jó magad fogod ezt prezentálni, és a negyedik dimenzióról fogsz beszélni?
Ott leszek én is, tehát sok helyszínnel készülünk, több mint egy tucat távcső lesz kipakolva. Nyilván a nagy kupola az egy hatalmas attrakció, tehát oda sokan be akarnak majd menni, de kint a kertben, a kutatóépületnek a tetején egy gyönyörű körpanorámás teraszon is lesznek felállítva távcsövek, és igen, amint leszáll a sötét, megjelennek az első csillagok, megjelenik a Vénusz bolygó az égen, fel kell a hold, akkor rögtön indul is a csillagászati program.
Visszahozzád, Lajos, Keep Floyding, kicsit kozmosszerű zenét visztek oda. Egy 2 órás koncertre kell készülniük a látogatóknak, ugye?
Így van, pontosan. A zenekarunk egyébként híres arról, hogy mindig tematikákban gondolkodunk, tehát hogy van egy koncertnek egy címe, és ahhoz, vagy a helyszínre reagálva próbáljuk meg összeállítani azt a setlistet, azt a dallistát, amit el fogunk majd akkor játszani, és ez ebben az esetben is így lesz. Az is egy hagyományunk, hogy nem áruljuk el előre soha pontosan a setlistet, de hagyunk ilyen kis tippeket azzal kapcsolatban, hogy mit lehet hallani. Hát itt ez most nem olyan nagy titkot árulok el, szerintem, hogy a Dark Side of the Moon az el fog hangozni. Elejétől a végéig el fog hangozni, ami szintén egyébként egy nagy vállalás, de ez már azért nekünk könnyen kisújba megy.
Vagytok annyira bevállalósak, vagy a zenekar bevállalós annyira, hogy akkor a Dark Side of the Moon helyett majd azt fogják mondogatni a szájukkal, hogy Bright Side of the Moon, hiszen ez a koncert címe, pontosabban a programnak a neve.
Igen, igen, de hát azért ez egy ilyen poén, egy ilyen belső poén is egyébként, mert hogy ugye there is no dark side of the moon really, matter of fact, it's all dark, így fejeződik be a Dark Side of the Moon című lemez, és erre próbáltunk megreflektálni, hogy akkor most a fényes oldalát fogjuk látni a csillagászok segítségével.
Vissza hozzád, Norton. 2 órán keresztül, tehát a Keep Floyding zenekar, majd ott koncertet ad nálatok a Svábhegyi Csillagvizsgáló Parkjában. Említetted, hogy számtalan helyszínnel és programmal készültök, lesz pizza is, meg lesz mindenféle evésimás. Ez a program elsősorban zeneszeretőknek szól, vagy hogy készültök, hogy azok, akik a Keep Floydingot szeretik, jöjjenek, vagy azok jöjjenek, akik egyébként érdeklődnek a Vénusz gyűrű iránt, a Mars iránt, vagy nem tudom, másik csillagok iránt.
Én azt gondolom, hogy eléggé nagy a metszet azért eleve a Pink Floyd rajongók, a ti konkrét hallgató közönségeteket annyira nem ismerem, de gondolom, hogy azért Magyarországon azt lehet látni, hogy a zene és a csillagászat, Pink Floyd és a csillagászat azért nagyon sok módon kapcsolódik. Nyilván szerintem többen érkeznek majd a koncert és a Keep Floyding zenekar miatt, és szerencsére maradnak majd csillagászatra, és őket meg lehet fertőzni majd azzal, hogy hát ez is izgalmas ám, a csillagászat önmagában, de igazából bárki, aki szeretne egy kellemes nyári estét eltölteni, remek zenével, tök jó pizzával, kellemes italokkal, és a végén pedig csillagokat nézni, az kortól, nemtől függetlenül, érdeklődéstől függetlenül azt tudom mondani, hogy bárkinek ajánlott.
24-én tehát Bright Side of the Moon fönt a csillagvizsgálóban, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, pontosabban a mellette lévő parkban. Ezen kívül a Keep Floydingnak erre a nyára, a következő hónapokra van még valami bevésve a naptárba, menedzser úr?
Természetesen, de ha már a zenekar hagyományairól beszélgettünk, akkor itt is mindig tartjuk magunkat ahhoz, hogy a következő koncerten jelentjük be a következő koncertet. Mi nem egy olyan zenekar vagyunk, aki minden héten és minden fesztiválon fölép. Jellemzően az átlag az a havi egy koncert, és ezekhez a különleges helyszíneket keressük, kutatjuk. Legyen ez akár egy barlang a jövőben, hogyha most ezzel kapcsolatban spoilerezhetek, folynak a tárgyalásaink, vagy legyen ez akár Budapest egyik legnagyobb koncert terme, de ezzel kapcsolatban sem szeretnék még konkrét információt.
Minden esetre 24-én tehát mentek föl akkor a Svábhegyi Csillagvizsgálóba.
Így van, és még Norton szavait ki szeretném egészíteni egyébként azzal, hogy természetesen a koncert rajongó közönség közül is szerintem sokan lesznek ott, akik először fognak így távcsőbe nézni, és akkor fogják elveszíteni a galilei szüzességüket. Illetve, hogy ezt a programot mindenféleképpen egy ilyen több generációs programnak tervezzük, és ez nekünk abszolút szívügyünk, tehát hogy mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy adott esetben, mi tudjuk jól, hogy a mi hallgató közönségünk azért az már az 50 pluszos korosztályból érkezik, de nagyon-nagyon szeretnénk azt a hagyományt tápolni, hogy apák a fiaiknak átadhassák a Pink Floyd iránt érzett szenvedélyüket, mert meggyőződésünk, hogy ez egy olyan zene, aminek még évtizedekig, akár én megmerem elkockáztatni, hogy évszázadok múlva is fogják játszani, úgy, ahogy játszanak ma is Beethovent és Mozartot. A Pink Floyd is ezek közé a zenei teljesítmények közé fog kerülni.
Földi időben számolva az egyébként elég sok, hogyha kilépünk a földből, akkor évmilliárdokról is beszélhetünk, na de hát ez már egy másik történet, és akkor visszahozzád Norton egy két utolsó kérdés erejéig. Volt már olyan, hogy belenéztél a távcsőbe bármelyikbe, és meglepődtél, hoppá, hogy eddig ezt nem láttam mit, vagy nem erre számítottam?
Olyan, hogy nem arra számítottam, olyan nem volt, de őszinte ledöbbenés így is érheti azért az ember távcsőben. Nekem az egyik legnagyobb csillagászati élményem az még csak nem is a svábhegyi csillagvizsgálóhoz köthető, hanem a Bakonybéli Pannon csillagdához, hogy a konkurenciát egy kicsikét idehozzam. Nekem egyébként alma máterem csillagászat ismeretterjesztésben. Elment már a csoport éjszaka, és ott a csillagász fent lakik a csillagvizsgálóban.
Aha.
És az éjszaka közepén kimentem, kinyitottam saját magamnak a kupolát, távcsővel, ráfordultam az M51 nevű galaxist, ez egy örvény galaxisnak nevezett objektum, éppen ütközik két galaxis, és lehet látni a spirálkarokat, lehet látni az ütközést. Hogyha valaki esetleg nem látta az elmúlt időszakban, akkor még néhány millió éve van bepótolni, tehát hogy ez nem egy nagyon kapkodós esemény. És azt, ahogyan láttam a sötét bakonyi ég alól, az nem lepett meg, de egy olyan élmény volt, ami örökre beégődött.
Kutatjátok folyamatosan az eget, ti csillagászok, és te is, Norton. És hát, hogyha nézegeted, akkor nyilván előbb-utóbb, nem tudom, hogy ezek urbánus legendák, vagy nem urbánus legendák, a Roswell-i eset óta láttak, nem láttak különböző vadászrepülőgép, vagy nem tudom, utasszállító repülőgép, pilóták, ilyen azonosítatlan repülőtárgyakat. Te láttál már olyat az égen, amiről nem tudod, hogy az micsoda?
Olyat láttam, amiről ott helyben nem tudtam, de aztán néhány perccel később rájöttem, hogy az első Starlink vonatot láttam, ugye Elon Musknak a műholdjai még szépen sorban mászkálnak. Szóval elsőre megpillantani kicsikét ijesztő volt, illetve szintén Elon Muskhoz köthető, tavaly volt egy rakétaindítása, ami után Magyarország fölött dobták ki az üzemanyagot. Ennek semmilyen földi hatása nincsen egyébként, de egyszer csak megjelent az égen egy hatalmas kék spirál. És akkor így néztem, hogy Jézusom, mi az Isten történik most. Ugye azért, amikor egy kutató, vagy nem is kell kutatónak lenni, egy szkeptikusabb ember lát az égen valamit, amiről nem tudja, hogy micsoda, akkor ez nem az az első gondolat, hogy ezek földön kívüliek.
Megpróbálod megmagyarázni.
Tehát, ha nem is tudom, nem is próbálom megmagyarázni, azt tudom elrakni magam, hogy látok valamit az égen, amiről nem tudom, hogy micsoda.
Aha.
És kell hozzá több információ, kell hozzá több adat, hogy annak aztán a természetét megismerjük. Az űrspirálnál úgy viszonylag segített nekem az, hogy ugye a kis agyamban ott volt hátul, hogy ja igen, délelőtt indult egy rakéta, az valószínűleg mostanra dobja ki az üzemanyagát. Tehát lehet, hogy ez emiatt történt. Nagyon sok feljegyzés van, ugye, tényleg, ahogyan említetted, vadászpilóták részéről, csillagászok is szoktak jelenteni olyan jelenségeket, amiket nem értünk. Van nagyon sok nemzeti űrügynökségnek, de például a Pentagonnak is forró drótja, ahol be lehet jelenteni azt, hogyha valamit látunk, de ezekről általában tényleg a legtöbb, amit el tudunk mondani, az, hogy nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát ebből következtetni arra, hogy földön kívüliek, tényleg olyan térfájdító logikai ugrás. Általában mondjuk Amerikában kiszokott derülni, hogy lámpások, tűzi játékok, július 4-én van a legtöbb UFO bejelentés, a függetlenség napján.
Amikor a legtöbb tűzijáték van.
Akkor a legtöbb tűzijáték, illetve tavaly például kiderült, hogy az UFO-k, amiket látnak az USA-nak a nyugati partján, azok valójában egy nem messze lévő kínai halászhajóról feleregetett kémballonok voltak.
Utolsó utáni kérdés a végére. Ugye alapvetően te tudós vagy, az ismert tudományok világában gondolkozol, nyilván vannak ismeretlen tudományok is számunkra, emberek számára itt a Föld nevű bolygó. Amit talán még nem tudunk, mert hogy nem tudom, az fekete lyukakhoz, vagy akármilyen űrutazáshoz, stb. Kapcsolódik, de olyan nagy a világegyetem, és folyamatosan tágul állítólag. Neked privát gondolataid, és nyugodtan rugaszkodj el attól, hogy akkor mi az, amit megtanultál, vagy láttál, hogy szerinted van olyan nagy a világegyetem, hogy értelmes lények bárhol, nem tudom, a naprendszer peremén túl egy másik galaxisban létezhetnek?
Hát azért az is vitatott, hogy a Földön létezik-e értelmes élet, tehát, hogy, de hogyha ha tényleg az én saját véleményemre vagyunk itt kíváncsiak, akkor én nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy ne legyen. Tehát egy ilyen hatalmas univerzumban, tényleg csak a mi galaxisunkban van 2-300 milliárd csillag, és ennyi galaxis van legalább az univerzumban, tehát az, hogy csak egyetlen egy bolygón alakuljon ki élet, arra eszméletlenül picike az esély. A gond az, hogy óriásiak a távolságok. Mint térben, tehát a legközelebbi csillag 4,5 fényév, a jelenlegi technológiánkkal olyan 60-80 ezer év lenne oda jutni.
Ha.
Illetve időben is. Amikor dobálózunk ilyenekkel, hogy valami 2000 fényévre van, vagy 2 millió fényévre van, azt jelenti, hogy a fény 2 millió év alatt jut ide. Idegen civilizáció ránéz ebben a pillanatban a Földre, mert annyira fejlettek mondjuk, de 200 millió fényévre vannak, akkor nagyon kezdetleges, hát fákat már talán ki tudják mutatni, hogy vannak a Földön, de hogy szó sincs arról, hogy itt intelligens élet lenne a Földön 200 millió évvel ezelőtt.
És ez már relativitás elmélet.
Benne van ebben az is, tehát időben nagyon könnyedén el tudunk mászni egymástól. Ugye a technológiai civilizációnk az 200 éves nagyjából. Most így a rádió feltalálásától vezettem nagyjából. Ugye onnantól kezdve tudnánk beszélgetni egyáltalán bárkivel. Ugye urbánus legenda, hogy a 1936-os berlini nyitóbeszéd volt az első, igen, ami kijutott a csillagközi térbe. Ez 36-ban történt, az nincs 100 éve. Tehát elvileg a technológiai civilizációnkról a Föld 100 fényéves körzetében értesülhet egyáltalán bárki rádióval. 100 fényéven belül, hát van azért egy néhány tucat csillag, de nem az a milliárdos szám.
Lajos, Norton, Norton, Lajos. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
Köszönjük, derülteget.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
Ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Már csütörtök van, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, mit hoztál mára?
Szia Rory, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is eléred a népszerű magyar sorozatot, a Csak Színház és Más Semmit. Már is mondom a negyedik évad alapsztoriát, lesz itt színház, intrika, szerelem, álmok, sikerek, csalódások. Ebben az évadban új kihívás elé néz a színház társulata. A komédiás színház immár magánkézbe került. Dénes, azaz Szervét Tibor úgy dönt, hogy felújítatja az épületet, ezért a munkálatok elvégzése alatt a társulatnak új helyre kell költöznie. Ez a sorozat alapsztoria, amit tehát a Média Klikken is elérsz, Csak Színház és Más Sem.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszönöm.
Üdvözlöm a hallgatókat, el kell mondjak valamit. Lehet kicsit unjátok, de top listán a dalaink. Elkísérünk mindenhova, legyen a reggeli dopingot. Innen is hallom a városból, hogy padlógázzal ezt ordítod. Tele a sáv, hogyha veszed az adást. Rám meg a láb, hogy
süssön rátok. Tessék felpakolja a hangerőt és csapjuk vissza kettesbe.
Azon fele menet a kocsiban ez szól. A szomszédnál a szemben lévő boltban mindenhol. A benzinkúton, kint az országúton. Lent a hentesnél a trafikban a Dunán túlon. Hallgat a rendőr, az orvos, a tűzoltó. A futban, a pincér, a városból. Ezt hallod mindenhonnan, hogy mi vagyunk éppen a rádióban.
Mindenhol ez a szám, az összes klub tér a szám. Tele a sáv, mehet a
sok,
harcoljon a rádió.
Tele a sáv, hogyha veszed az adást.
Remeg a láb, hogyha veszed az adást.
Tele a ház, hogyha veszed az adást.
Mehet a tánc, hogyha veszed az adást.
Mindenhol ez a szám, az összes klub tér a szám.
Tele a sáv, mehet a show, harcoljon a rádió.
Mindenhol ez a szám, az összes klub tér a szám.
Tele a sáv, mehet a show, harcoljon a rádió.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatát.